Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 272. dicséretünknek az első versét. A 272. dicséretünk első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészem. Elfoglalva folytassuk a megkezdett énekünk éneklését, elénekelve a második, a harmadik és a negyedik versszakot. A második vers így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal.
Thank you.
Ami további segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, a Márk írása szerinti evangélium 10. részéből, a 42. verstől a 45. versig eképpen. Jézus pedig magához szólítván őket mondanékik. Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek a szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, szeretnénk hálával a te színed elé állni, hogy megköszönjük neked, hogy ezen a héten oly sok mindenre megtanítottál bennünket, hogy visszavezettél azokhoz a gondolatokhoz, amelyek a Szentírásban vannak leegyezve, hogy a szolgálatról való gondolkodásunk tisztuljon. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak gyermekeidnek akarsz bennünket látni, hanem egyszer, mint szolgálatba is akarsz állítani bennünket, hogy az Isten országa egy olyan hely, ahol nincsenek munkanélküliek. Köszönjük ezt a csodát, hogy lehet részt venni a te országodnak az építésében. Olyan nagyra méltóztatás ez, hogy bennünket, bűnös embereket bevonsz valami hatalmas, valami csodálatos dolognak, a te országodnak az építésébe. Bocsáss meg, ha még semmit nem tettünk ezért. Bocsáss meg, hogyha még nem kerültünk bele a munkába, a szolgálatba való részesedésbe is, a te szeretetedből való részesedés mellett. Kérünk téged, hogy ezen a mai alkalmon szólj hozzánk és taníts bennünket. Te, aki ismered a mi szívünket, lelkünket, ismered gondolatainkat, de ismered gondolataink eltévejedését is, kérünk téged, hogy te taníts, és te tégy helyre mindent, hogy a te szemeiddel lássuk a dolgokat. Köszönjük, hogy imádkozhatunk, hogy kérhetünk téged, és köszönjük, hogy várhatjuk a te válaszodat, hogy itt leszel közöttünk, és szólsz hozzánk. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, hadd tapasztaljuk meg a te jelenlétedet, Jézus Krisztus. Amen. Szeretett testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretünket, amely így kezdődik, szűkölködünk nagymértékben segedelem nélkül. A gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Testvéreim, halljátok meg Istenek igét, ugye, mint hozzánk szól a János írása szerinti evangélium 15. részéből, az 5. versből eképpen. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Szeretett testvéreim, az elmúlt héten a diakonai napok során ebben az évben visszamentünk egészen a szentírásbeli alapokhoz, hogy pontosan lássuk, hogy mit ért Isten a diakónia alatt. Az első napon arról beszéltünk, hogy a diakónia önmagában ugye azt jelenti ez a görög szó, hogy szolgálat. Szolgálat. Egy különös és speciális dologra adatik ez a szolgálat Isten rendjében. Mert minden szolgálat, ami csak van az egyháznak a rendjében, minden küldetés, minden munka, az mindig az Isten rendjében kell, hogy végbe menjen, mert akkor adja Isten az áldását igazán hozzá. Az első nap tehát arról beszéltünk, hogy a szolgálat, az, amit mi diakóniának nevezünk, valójában mire is adatik. Mert nagyon sok mindenre rámondják azt, hogy ez diakónia, azt lehet látni, hiszen tudjuk azt, hogy egy sereg társadalmi misszió működik az egyház gondozásában. Lehetne arra gondolni, hogy hajléktalanok felé való misszió, lehetne arra gondolni, hogy kábítószeresek felé folyó misszió, és van egy nagyon-nagyon sok ágazata van ezeknek a misszióknak. Mindazáltal, hogyha az igét megnézzük, akkor a diakónia nem ez. A diakónia egy speciális dolog, azt mondja az ige, hogy a szentek szolgálatára adatott, a szentek szükségeinek a betöltésére adatott, és a gyülekezet Isten tiszteletének, a gyülekezet közösségi életének vesző életének feltételeihez a szolgálat adja, a feltételeit a szolgálat biztosítja a gyülekezet életének. Erre a kettőre, tehát az feltételek megteremtése, nézzétek meg, apostolok cselekedetei, le van írva, hogy az asztal körüli szolgálatokhoz adja Jézus Krisztus, mint Úr, mint Király a diakónia szolgálatát, hogy minden, ami a közösségi életnek, az Isten tiszteletnek feltételéül meg kell legyen, az megszülessen a gyülekezetben. Az egyik, és a másik pedig a szegények, a gyülekezet nyomorultjainak, a szentek szükségeinek betöltésére adja az Isten a diakónia szolgálatát. És ezeket különbséget kell tenni. Második nap foglalkoztunk arra, hogy erre személyes példákat, életpéldákat nézzünk meg. Így beszéltünk Istvánról, Fülöpről, Stefanásról és háza népéről, Akviláról és Prisziláról, akik mind ebben a szolgálatban álltak. A harmadik nap pedig arról szóltunk, hogy hogyan kell végezni ezt a szolgálatot. Pál egy nagyon hosszú igeszakaszt szentel a korintusbeli levélben arra, hogy tanítsa a korintusi gyülekezetet, hogy miképpen történnek ezek a dolgok. Két fejezet is szól ebben, a 8-as és 9-es fejezetek csak erről szólnak, miképpen kell a diakónia szolgálatát, a szentekért való szolgálatot végezni. És ebben egy nagyon nagy szabályt mond el Pál, hogy mindig az az aranyszabály, hogy a mi mostani bőségünk töltse be a szükségben lévők szükségeit. Ez alapszabály. A tegnapi napon pedig arról beszéltünk, hogy a diakóniának, mint minden szolgálatnak van egy szívi kérdése. A szíve a diakóniának nem más, mint minden szolgálatnak, hogy mi Jézus Krisztussal való viszonyom. Az ige arról beszélt, hogy Mária egyszer csak előállván odahajol Jézushoz, és egy méregdrága nárdus kenetet, olajat kijönt Jézus lábára, és a hajával dörzsölgeti szét Jézus lábán. És akkor egyszer csak egy szociálisan érzékeny tanítvány, Júdás, megszólal, és elmondja, hogy jobb lett volna eladni 300 dénárért ezt a drága kenetet, és akkor a szegényeken tudtunk volna segíteni. És mind a kettőben meg lehet figyelni azt, hogy az, míg a Mária hozzáállása az, hogy szeretem Jézust, hogy tisztelem, és hogy imádom Jézust, mert ez az imádatnak a jele, amit végigcsinál Mária. Addig Júdásnál azt lehet látni, hogy nem szereti Jézust, viszont idegesíti, hogyha valaki szereti Jézust, pláne ha imádja, pláne ha tiszteli, és láthatjuk azt is, hogy nem tiszteli Jézust, mert fogja magát, és egyszerűen fölébe emeli önmagát, és azt mondja, hogy Jézus, te ezt rosszul csináltad, miért hagytad? Nem lett volna szabad hagyni, el kellett volna vinni a piacra, eladni, szegényeknek szétosztani a pénzt. Nem is tiszteli már Júdás ebben a pillanatban Jézust, már nem tiszteli. És János apostol meg csendesen hozzáteszi, hogy nem a szegényeknek volt neki gondja, nem a szegényeknek volt ő neki gondja, hanem egyszerűen tolvaj volt. Mindig elcsend, mert nála volt az erszény, közös erszény a tanítványi közösségnek, és mindig lopott onnan. Tehát valójában a szociális érzékenység mögé bújtatott, hát érdeksérelem történt. Érdeksérelem, hogy kevesebb pénz lesz a kasszában, kevesebbet tudok elvenni. Miközben nem szereti, nem tiszteli Júdást, Jézus Krisztust. Ezzel szemben Mária már réges-rég a szívét Jézus Krisztusnak már odaadta. Odaadta az ő szívét, és most pedig odaadja a legdrágábbat, amilyen csak van. Ez mindenféle szolgálatnak a szíve, középpontja, hogy odaadni azt, ami a legdrágább Jézus Krisztusnak, miután önmagamat már odaadta. Mi a legdrágább nekünk? Hát bizony az életünk a legdrágább. Az a legnagyobb kincsünk. Lehet valakinek sok vagyona, de egy dologhoz mindenki körömszakadtáig ragaszkodik, önnön életéhez. És miután hozzuk a mi bűneinket Jézushoz, hogy tisztítson meg belőle, hozzuk önmagunkat, ahogy énekeljük, amint vagyok, úgy jövök hozzád, és megtisztít bennünket Jézus, addig egy idő után hálából kell hozni mindazt, ami nekem a legdrágább, és odaadni Jézusnak. Mi a legdrágább? Az életem. Bizony az élet a legnagyobb kincsünk, és nem úgy kéri ezt tőlünk Jézus, hogy egyetlen nagy, fenkölt, fenséges pillanatban áldozzuk oda magunkat neki, hogy történjen egy ilyen dolog, hogy egyszer csak meghalok érte. Ezért könnyebb megoldás lenne. Jézus azt kéri, hogy hálából áldozd neki az életedet folyamatosan. Az életnek az odaáldozása, kiöntése, hogyan a legdrágábbat kiöntötte az utolsó cseppig Mária Jézusnak a lábára. Ez az élet odaáldozásának is az alapvető vonása. Nyilvánvaló dolog, hogy ehhez a szolgálathoz, a diakónia szolgálatához is hatalom kell. Hatalom nélkül lehetetlen bármit tenni. A hatalom az erő, amelyet Isten ad az embernek. A hatalom elhivatás, mely tőle ered. Hatalom képesség, amely a szolgálathoz szükséges, és a hatalomhoz tartozik a szolgálatba való beállítás is. Egyházi hatalom nélkül, ha az egyháznak nem lenne hatalma, nem tudna semmit cselekedni. Mindenhez hatalom kell. Hogyha valamire van lehetőségem, hogy megtegyem, de nincs meg hozzá a hatalmam, akkor nem vagyok képes megvalósítani azt. A hatalom erő, a hatalom elhivatás, a hatalom képesség, és a hatalom a szolgálatba való beállítás készsége is, vagy dolga is az egyházban. Hatalom nélkül semmi sincsen. Így van ez a világban is, és így van ez az egyházban is. Hogyha nem munkálkodnak erők, amikor az igét hirdeti valaki, akkor a lelkekben nem történik változás. Akkor csak rábeszélés történik. Ha nem munkálkodik a szolgálatban a hatalom, akkor tulajdonképpen nem leszek különb, most a diakóniát nézem, egy világi szociális munkásnál. Nem tudok többet adni neki. Tehát nem azért cselekszem ilyeneket, hogy elvégre is Jézust vigyem oda, ahhoz a lélekhez, aki nyomorult. Dehogy nem. Ha nincs hatalom, nem tudom megcselekedni. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk egy alapkérdéssel, amit ma nem nagyon szeretnek hallani, hogy az egyháznak van hatalma. Van hatalma az egyháznak. Nem úgy, mint a világnak, hogy Jézus elmondta, hogy hatalmasok uralkodnak az alávetetekem. Nem úgy, mint a polgári kormányzatnak, hanem egészen másképp egyfajta spirituális, lelki hatalma van az egyháznak. És ez egy végtelen nagy hatalom ám. Nem szabad lebecsülni, és túlbecsülni sem. Általában politikai oldalról a diktatúrák szokták az egyház hatalmát lebecsülni. Azt mondják, hogy nem több, nem más, mint bármely más társadalmi csoport. Így például a mai liberális elgondolás szeretné a lepkegyűjtők, a bélyeggyűjtők körébe besorolni az egyházat, ők is csak egy társaság, egy társaság a sok társaság közül. Nem, az egyháznak van lelki, spirituális hatalma, és végtelen nagy dolgokat képes véghez vinni az egyház. Az egyes ember a személyi életébe és a közösség együttes voltának is van hatalma. Aztán van, aki túlbecsüli, milyen Róma gondolata az egyház hatalmáról. Róma úgy gondolja, hogy az egyháznak a hatalmát ki kell terjeszteni az egész világra. Akkor lenne jó, hogyha az egyház irányítaná az egész világot. Így például ugye a Róma központja a pápaság egy államban öltött testet. Vatikán államában. Ezért például, amikor hitoktatás kérdéséről folyik a vita, nálunk, reformátorsoknál, attól függ, hogy milyen kormány van. Náluk nem teljesen. Gondoljátok csak meg, állam és állam közötti szerződés történt. Ebben a magyar állam és a Vatikán állama közötti állam-állam közötti szerződés történt. Nem ugyanaz. Más a törekvés, más a gondolat. De református szempontból felfogva a kérdést, ez az állam, vagy a hatalom túlbecsülése. Erről Jézus nem beszélt. Mi tehát az egyháznak a hatalma? A hatalom az oldás és kötés. A kulcsoknak a hatalma, amit szimbolikusan Péternek ad át Jézus, de minden keresztjénnek odaadja valahol, hogy amit ti megoldatok, oldva lészen a mennyben, amit ti megköttök, meglészen kötve a mennyben. Mi által történik ez? Az ő igéje és szent lelke által. Az egyik embernek a szívét megragadja, és oda köti Jézushoz, a másik embernek a szívét pedig eloldja. Az ige teszi ezt. Az igében, a tanításban rejtező hatalom az, amely old és köt. Elképesztő dolog ám, ez az egyik emberet kinyitja a mennyek kapuját, a másik emberet bezárja a mennyek kapuját. Nincs hatalma az egyháznak? Dehogy nincs. Az egyháznak a hatalma, amely az igében és a Szentlélek működésében Jézus Krisztusban gyökerezik, és benne valósul meg, az örök életnek a kérdései, örökké való kihatásai vannak. Van hatalma, spirituális hatalma az egyháznak. A református teológia Krisztus hármas tisztéből vezeti le az egyháznak a hatalmát. Krisztus főproféta, Krisztus a király, és Krisztus a főpap. Ezért prófétai hatalma az egyházban úgy jelenik meg, mint ige hirdetés és tanítás. Királyi hatalma úgy jelenik meg, mint a gyülekezet az egyház kormányzása és az egyház fegyelem gyakorlása. És főpapi hatalma pedig úgy jelenik meg, mint az irgalmasság cselekedetei. Mint az irgalmasság cselekedetei. És itt a helye a diakóniának. A diakóniának itt a helye Jézus Krisztus főpapi tisztségéből folyik és ered, onnan nyeri a hatalmát el, hogy tudja cselekedni, végezni a maga szolgálatát. Azonban az irgalmasság cselekedetei kétfelé is hatalmat áraszt Jézus főpapi hatalmából. Az egyik a diakónia, a másik pedig az úgynevezett, hát most így mondom, hogy könnyű legyen érteni a társadalmi misszióknak a világa. Tehát amikor valaki elmegy, cselekszik, betegekért, elesettekért, nyomorultakért, ott kín a világba kívülvalók felé. Mert bizony a diakónia egyértelműen a szentek szükségeinek a betöltése. Egyetlen egy gyújtópontja van, hogy a krisztusi szeretet, amelyet gyakorolnunk kell egymás felé, hogy észrevesszük, hogy a másik szükségben, bajban van. Ez valahol végre érvényesüljön közöttünk, hogy tudjunk egymásról, hogy a mi mostani bőségünk másoknak, akik nincsenek bőségbe, hanem szükségbe van, a betöltse a szükségeit. A diakónia erről szól, gyülekezet belső lelki életéről szól. A társadalmi misszióknál pedig nem ez a gyújtópont, hanem itt az áll a gyújtópontban, hogy az evangélium eljusson a másik emberhez, a nyomorulthoz, a tettek nyelvén először, és talán a szónak a nyelvén is. A kívülvalók iránt nem csak a szánalom, meg az irgalom az, ami meg kell, hogy mozdítson bennünket, hanem éppen az, hogy hát ne csak a nyomorúságból, ne csak a betegségből, ne csak a kábítószerfüggésből, és lehetne sorolni a sokféle nyomorúságot, ami van, vonjuk ki az ő életüket, és legyen egy rendes magyar ember, hanem hogy ismerje meg az evangéliumot, hogy a bűnből is kivonattasson Isten szeretete által az élete. Hogy ne legyen kárhozat a következménye. Evangelizáció szempontú és középpontú a társadalmi misszió, még hogyha visszamegyünk a diakóniához, ott nem evangéliumi központúság van, hanem a gyülekezet élet szeretet központúsága van. Egymás felé való szeretetünk a lényeg és a gyújtópont. Mindehez persze, hogy úgy mondjam, jézusi hatalom kell. Nincs hatalma az embernek, semmit sem tehet. Mondok erre egy példát, visszaemlékszem most, hogy a Ben Hur filmben volt egy nagyon érdekes jelenet, amikor Ben Hur Poncius Pilátussal beszélget. És akkor ugye ő a helytartó Ben Hur életének az idejében is, és beszélgetnek ott a középső részen egy ilyen nagy trónteremszerű helységnek, és mondja Poncius Pilátus neki, hogy Ben Hur, amíg én itt beszélgetek veled, addig én magánemberként vagyok itt, és te Poncius Pilátussal beszélgetsz. De abban a pillanatban, ahogy én fölmegyek oda, és beleülök abba a székbe, te már nem velem beszélgetsz, hanem Róma hatalma van veled szembe. És én nem én vagyok, hanem én Rómát képviselem. Ez a kulcs a hatalomnak. Hogy a hatalom tisztség, pozíció, amivel valami együtt jár. Amikor valaki Jézus Krisztusnak a követségében szolgál, akkor küldetésben van. És ha küldetésben van, akkor Jézus Krisztusnak hatalma együtt megy vele. Enélkül missziót végezni, diakóniai szolgálatot végezni, teljesen felesleges. Diakóniában leszek egy szociális munkás, misszióban meg tudok valamit kezdeni a másiknak a nyomorult testével, bajával, gondjával. De a lelkével nem. Pont a lényeg hiányzik. Sajnos azt látni nagyon sokszor, hogy hiányzik a lényeg, és beszélnek az emberek össze-vissza, vagy éppen júdási gondolattal, nyerészkedéssel mennek bele ilyen dolgokba. Lehetett hallani ilyen híreket nemrég, hogy gyermekrák alapítvány körül nincs rendben minden. Gyermekrák. Hát ki ne adakozna egy ilyen problémára, mindjárt devillan az ember fejébe a saját, vagy a szerettének a gyereke. Hát persze, hogy adakozna, és kiderül, hogy valami csúnya kis szociális probléma van ott körülötte, nincs rendben minden. Aztán utána elcsitultak a dolgok. Hány és hány ilyen eset van? Hogy meg kell különböztessük ezeket a szolgálatokat az egyháznak az életében, arról így ír 1940-ben Sebestyén Jenő. De arra is figyelnünk kell, hogy ezt a munkát, tudnék a diakóniát, nem szabad összekeverni a belmisszió, az evangelizáció, a szociális kérdések tanulmányozás és a szociális akciók munkájával, ahogy azt Magyarországon eddig teljesen összezavarták. Mert a belmisszió még nem diakóniai munka. Nem evangelizáció, és az evangelizáció nem szociális akció. Nagyon fontos dolog ám az, hogy a helyére kerüljenek a dolgok, mert akkor van igazán áldás rajta. És akkor láthatók, hogy minek, milyen aránya van. Mondok erre egészen gyakorlati példákat. Az, hogy itt az úrvacsora, azért valakinek meg kellett dolgozni. Valaki korán jött, elkészítette, előkészítette a dolgokat, és valaki, utána, amikor ti már otthon ebédeltek, még itt dolgozni fog, hogy mindent rendbe eltegyen, rendbe tartson. Az apostolok cselekedetének tanúsága szerint az asztal körüli szolgálat diakónia. nemes szolgálat, amire szentlélekkel teljes férfiakat választottak ki. Hogy van ez? Miről beszélünk, amikor diakóniáról beszélünk? Mit tartunk annak, mit tartunk szolgálatnak? Aztán elmondom azt, hogy számos alkalom van itt az altemplomban, karácsonyi alkalmak, különböző alkalmak, konfirmációs, lehetne sorolni a szeretett vendégségeket. Tudjátok ti, hogy ugyanaz a 15 ember szolgál mindig? Érdekes módon. Pedig nem olyan dologról van szó, amihez óriás nagy diploma és tehetség kell. Föl kell söpörni, ki kell takarítani, elő kell készíteni az ételeket, amit behoznak, el kell készíteni a szendvicseket. Amíg a többi ember részt vesz a szeretett vendégségen, szolgálni kell nekik, ki kell szolgálni őket, és mivel elmentek, rendet rakni, elmosogatni, kitakarítani. Tehát ugye az ember méltatlannak érzi önmaga a szentséges benségéhez egy ilyen dolgot. Csak 15-en, 20-an csinálják ezt a különleges szolgálatot, pedig milyen nagyon fontos. Jézus bennünket arra tanít, hogy aki nagy akar lenni közületek, legyen a ti szolgátok. És aki első akar lenni közületek, mindenkinek szolgálja legyen. Nem úgy, mint a világi pogányok országában, hogy aki hatalmas, az majd uralkodik és pattogtat mindenkit. Nem. Szeretettel. Kiöntve az életedet. Nem úgy, hogy egyszer valami nagy nemes magasztosult, felmagasztosult pillanatban, hanem úgy, hogy mindig akkor, amikor szükség van rá. Milyen csodálatos dolog ez. Milyen lehetőség, és mennyire nem élünk vele. Jézus Krisztus arra tanít bennünket, hogy a szolgálatban van egy nagyon fontos kiinduló pont, azt mondja, aki nagy akar lenni, közültetek. Nagy akar lenni. Na most, ilyenkor nagyon szerények szoktunk lenni. Ó, én nem akarok nagy lenni. Ó, én jó vagyok ilyen kicsinek. Különben is ilyen vagyok, meg olyan vagyok. De azért jó lenne, hogyha szent ambíció lenne bennünk. Hogy igen, én akarok nagyobb lenni. Akarok nagyobbat, többet látni. Akarok mélyebb hitű, életű ember lenni. Én akarok többet tenni Jézus Krisztusnak az országáért. Én akarok. Hát ez egy jó ambíció. Pál azt mondja, hogy a püspökséget kívánni nem rossz dolog, jó dolog. Csak egy-két dolognak el kell következni addig, mondja Pál. Hát van szent ambíció. Ez kell először megszülessen a szívben, hogy igen, én akarok többet tenni, mélyebben részt venni a hívők közösségében. Én akarok Jézus Krisztusért valamit tenni. Ez ugyanaz a pillanat, amikor Mária oda megy, és kijönti a legdrágábbat Jézusnak. Mi a te legdrágább kincsed? Az életet. Véded is? Ó, nekem nincs idő. És mire van időd? Ó, nekem nincs energiám. És mire van energiád? Az ember az életét védi legjobban, és Jézus azt kívánja, hogy az életünket öntsük ki Jézusnak. Ahogyan Mária akkor megtalálta azt az üvegcsét, a legdrágábbat neki, és megvalósította azt, hogy kiöntötte, ami neki a legdrágább volt, ugyanúgy konkretizálható, hidd el nekem azt, hogy a te életedet hogyan öntsed ki neki. Apránként mindig annyit, mindig abban, ahogyan ő akarja és ő kéri tőled, ez igenis kitapintható, megragadható, megfogható dolog. Seregfelhívás hangzik, szeretett vendégség lesz, karácsonyi alkalom lesz, konfirmáció alkalma lesz, lehetne sorolni, egy sereg alkalom van. Olyan jó lenne, hogyha egyre többen jönnénk csendesen, és segítenénk. Semmi különös dologról nincs szó, nem tisztségről van szó, nem nagy dolgokról, nem nagy képességekről van szó, segíteni. Az, hogy nyáron elinduljon a Tahi gyülekezeti házban az élet, hogy a gyerekeink kimehessenek, hogy kimehessünk mi magunk is konferenciákra. Az előbb le kell vágni az ekkora füvet, az előbb az egész házat rendbe kell tartani, több napos munka. Hadd mondjam, majdnem mindig ugyanazok mennek. Hangzik a felhívás, hadd kérdezzem meg tőletek, ti hol vagytok? Jézus arra hív ezen a napon, miközben tisztáz egy sereg kérdést. Arra hív, hogy legyen szent ambíciód. Akarjál több lenni. Akarjál előre jutni. És utána azt mondja neked, hogy akkor gyere hozzám szolgálni, értem, ne az emberekért értemted. Amikor nekik szolgálsz, itt a gyülekezetben, a szentek közösségében, akkor nekem öntöd ki a legdrágábbat, nem nekik, nekem. És legyél az ő, a többiek szolgája, hogy aztán előre vigyem a te életedet. És egy csodálatos tapasztalat lesz. Jé, megismerek másokat is. Jé, most már nem teljesen egyedülőként tudom ki az, meg az, meg az. Tudok beszélgetni. Testvérek lesztek. Aztán utána rálátás lesz. Milyen a gyülekezet belső élete. Mik a munkái, mik a szolgálatai. Aztán lesz bőle tovább lépés. Fölemel az Isten, és azt mondja, hogy bizony, adok neked még szolgálatot, még megbízatást. Nagy dolog ám ez, amikor az Isten a szolgálatot egyéb más szolgálatokkal még pluszba jutalmazza. Az kiterjedés, az öröm, az csoda, az szeretet, az egy fantasztikus dolog, hogy még ebben is megbíz engem. Az egy csodálatos dolog. És nem arról van szó, hogy jaj, már megint mekkora terhet raktak rám. Jézus rendbe hozza az életedet, megmos a bűneidből, de egy különleges országba hív el téged, és ebben a különleges országban, az Isten országában nincs munkanélküliség. Most pedig arra hív, miközben tisztázza a gondolatokat, hogy igenis, gyere és szolgálj nekem. Önts ki hálából az életed nekem, én pedig, aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya, mondja Jézus. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus, sokszor szembeállunk a hívásokkal, és míg magunkat méltónak találjuk, addig a szolgálatot, a felajánlott lehetőséget méltatlannak magunkhoz. Köszönjük, hogy most megfordítottad a dolgot, és kiderült, hogy mi méltatlanak vagyunk. Méltatlanok, mert olyan hálátlanak vagyunk hozzád. Mindezért a jóért, amit te cselekedtél. Hogy az életünket meg akarjuk tartani magunknak, energiáinkat, erőnket, időnket. Nem akarunk belőle neked semmit odaadni. Olyan sokszor előfordul velünk, hogy valamit adunk azért, hogy magunkat, az életünket ne kelljen. És így kiderül, hogy mi magunk vagyunk igazán méltatlanok te hozzád. Köszönjük, hogy egy különleges rendet állítottál be. Hogy a világban az emberek hatalmaskodnak egymáson, de azt mondod, hogy köztünk ne így legyen, hanem minden dolgunk szeretetben menjen végbe. És köszönjük, hogy úgy tanítasz megbecsülni, nagyra becsülni, szeretni a másikat, hogy azt parancsolod, hogy legyünk egymás szolgái. Ezáltal lesz ismeretünk rólad, az alázatról, a türelemről és a másik emberről is. Kérünk téged, hogy vidd végbe a te akaratodat velünk, bennünk és rajtunk. Kérünk, hogy add, hogy ne csak egy igehirdetés hangozzon most el, hanem legyen folytatás a szívben, és legyen folytatás az életnek a gyakorlatában. Köszönjük, hogy ez lehetséges, hiszen ezért szólítasz. És a te szólításodban, a te szavadban hatalom van, egészen úgy, mint a kezdetek kezdetén, hogy teremtő erővel rendelkezik, olyat hoz létre, ami még nem volt. Hadd kérjük most ezt a mi szívünkbe, életünkbe, és kérünk téged, hogy vidd ezt egészen végig. Köszönjük, hogy kérhetjük, kérünk, hogy légy itt velünk az úrvacsorában is, a bűnbánatban, a megtisztulásban és a feladozásban is. Jézus Krisztus. Amen. Az igehirdetésre válaszul énekeljük a 229. dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Ezért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a himnusz eléneklés és az áldás vétele előtt énekeljük a 446. dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik: Uram, bocsásd el népedet békével. Parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Arról ismeri meg majd mindenki, hogy hozzám tartoztok, hogy ti szeretitek egymást. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.